Bérci Szaniszló, a vízjég szerepe a naprendszer kémiai modelljében. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.
Szeretettel köszöntöm a konferenciát, elnök urak, tisztelt hallgatóság! Azért egy csodálatos tudomány a geológia, mert lehetővé tette azt, hogy az univerzumban áttekintsük a rendet. Ez pedig azzal lehetett elérni, hogy rávezette az emberiséget egy nagyon fontos alapelvre, amit általában gyerekkorában még nem becsül meg az ember, mert gyerekkorában ugye csak szétszedni szereti a kockákat, de összerakni nem. Itt viszont éppen az a feladat, hogy a szétszedés sorozatba alkalmazza az ember, mert a legfontosabb elve a természettudományoknak a munkakezdéshez a szétszedem összerakom elv. És hát mi is ennek a szellemében dolgozunk, itt van például a Föld szétszedése, mi elkezdtük a talajszférákkal, aztán folytatjuk a hidroszférával, és utána következő litoszféra, tehát ezeket az övezeteket megtaláljuk, de az övezeteket is tovább bonthatjuk. Mi a nagyon fontos jellemző közös vonás benne, hogy állandóságokat szedünk szét, és állandóságokra bontjuk az alrendszereket, de ez miért jó? Mert a fizika és a természetudomány általános elvét lehet követni vele, amit szétszedtünk, az szerint föl is tudjuk építeni. Ezt az elvet pedig nagyon szerencsésen rögtön felépítjük a hétköznapokból. Mi a hétköznapoknak az egyik legfontosabb esemény leírása, a hölgyeket megkérdezik, a hölgyeket nem akarom bántani, de ők nagyon erősek abban, hogy történeteket elmeséljenek, ami lényegében azt jelenti, hogy különböző mozzanatokat, képeket raknak egymás után, ez a legősibb folyamat leírás, és ha itt lenne egy ősi tábortűz, 50 ezer évvel ezelőtt, vagy 100 ezer évvel, ahol a vadászatot este elmesélik, az is csak ilyen képek egymás utániságát jelenteni, legfeljebb nagyon gyönge a hangokkal való kísérete ennek. Steno azonban ezt zseniálisan megfogalmazta, és korábbi taktársunkra van egy hivatkodás, Dudics Endre cikkében találtam meg, hogy ez 350 éve történt, vagyis a holdra szállás előtt, 300 évvel ezelőtt, hogy ezeket a fázisokat megtalálta, de persze rétegek formájában a Föld felszínén, és hát ennek nyomán a stratigráfia meg tudott fogalmazni egy egymás utániságot. Azonban van egy másik elve is a Stenónak, amelyik a zárványok bezárását jelenti, ahol persze még csak egyik kőzet zárja magába a másikat, de mégis egy ilyen keletkezési viszonyt tud megfogalmazni, hogy a bezárt test kicsit idősebb. Na most ez az, amit ki tudunk terjeszteni sokkal nagyobb rendszerekre, azokra a rendszerekre, amiken az anyagvizsgálatokat általában folytatjuk, mert hiszen a kőzettestet, a kőzet réteget kalapáccsal szétbontjuk, ásványokra, molekulákra, atomra, atommagra tudjuk szétszedni. Tehát ilyen értelemben az a szerkezeti sorrend, az állandóságnak az az egymásba ágyazottsága megjelenik most már, és összhangba hozható az előző, a Steno első alapelvével. Hát most nézzük meg, hogy tulajdonképpen térben és időben hogy tudjuk ezt az elvet alkalmazni, például az éppen az előbb elhangzottak egy részére is, mert hiszen ez a társtudományokat is megihlette, hát terjesszük ki először csak fölfelé, mert hiszen ez az egymásba ágyazottsági sorozat, ami most a Stenóval elkezdett mélységi szintben megjelenik, az fölfelé is folytatódik, csak az egymásba ágyazottság egészen az univerzumig tart. Tehát ugyanaz a szerkezet lefelé-fölfelé egy folyamatos léptékváltást hoz létre, és ennek a segítségével meg tudjuk fogalmazni azokat a nagy korszakokat, amelyek ezeket az állandóságokat, most már nevezhetjük őket, struktúrákat is létrehoztak az univerzumban, és hát éppen erről volt szó az előző előadásban is, most ezek a kis kockák, amik az első előadásban most föl lettek bontva, de van egy nagyon fontos szerkezeti vonás, amiben már alkalmazzuk az előző dolgokat, mindig csak azt emeljük ki, ami együtt fejlődik. Ez általában mindig egy körülöttünk lévő és egy bennünk lévő szerkezeti szint vagy állandóság, azonban a különböző korszakokban másutt és másutt van az események súlypontja. Az előző előadás főleg a csillagkorszakról és az atomba korszakról, mint párhuzamosan fejlődő rendszerről szólt, ez a mostani inkább a bolygóteste és az ásványokra helyezi a súlyt, de az egyik ezután következő eladás még kitér az élettel kapcsolatos dolgokra is. Most kanyarodjunk vissza ennek a jelentőségére, mert hiszen az is nagyon fontos, hogy ami már persze egyszer létrejött, az a későbbiekben is jelen van, tehát az előző diagram csak a kiemelt párhuzamokat mutatta be, itt azonban látjuk, hogy a hátország mindig tovább fejlődik, és lényegében a forró univerzum odaén nincsenek ezek a belső struktúrák, azok fokozatosan kezdenek kiépülni úgy, hogy a csillagok atomokat fejlesztenek ki magukba, aztán a későbbiekben már a csillagok körül bolygótest és ásványvilág jelenik meg, és így tovább. Tehát lényegében párhuzamos fejlődési, egymás után zajló korszakokat találunk, de itt jön egy nagyon fontos dolog, hogy tehát miközben az atommagok a különböző csillagkorszakokban fejlődnek, azon közben újabb és újabb szereplők lépnek be. Tehát oda mögé vannak sorakoztatva itt a különböző csillagtípusok, itt a különböző típusú atommagok, tehát Vizipál egyik ábrája, ahol bemutatta a forró univerzum atommag készletét, utána bemutatta ez a pirossal mondjuk a korai csillagok atommag készletét, és a későbbi csillag, mondjuk a nap esetében, már ez is ábrázolható, és aztán ez ugyanúgy bemutatható a későbbiekben az ásványvilágra, illetve ebben az esetben a bolygótestekre. És hát ez lesz a lényeges vonás a különböző fejlődés történeti korszakok között, és ezt majd látjuk mindjárt a későbbiekben, de nézzük meg egy másik áttekintésben is játszott szerepét, mert hiszen hogyha ezt a szerkezeti hierarchiát a tudomány fejlődési korszakaiban mutatjuk be, akkor azt látjuk, hogy itt van a geológia, ahol ismerjük mondjuk a belső ember közeli tartományokat, aztán fölfedi, jön az optika, és fölfedezzük a mondjuk a mikrovilágot, itt adott esetben mondjuk vegyük csak az ásványokat, de azért fölfedezzük a távcsővel a bolygórendszert is, és így fokozatosan látjuk, hogy hogy terjed ki a messzeségben és a mélységben. Ugye, milyen jól írja a Madács az ember tragédiájában, melyik, nem tudom, a Gábriel arkangyal mondja, hogy ki a végtelen űrt kimérted, amely a nagyságot és a messzeséget egyetlen szódra hozta létre, hozsánna néked eszme. Ugye ez az embertagen az egyik első mondás, és éppen ezt látjuk ebben a modellben, hogy a messzeséget és a nagyságot és a mélységet egyszerre mérte ki. Most kanyarodjunk vissza, és nézzük meg ennek a következményeit. Az előbb már, kettővel ezelőtt bemutattam, hogy a különböző típusú atommag korszakok, a különböző egyre fejlettebb csillagok esetében más és más atommag készlettel indították a későbbi csillagokat. Most, hogyha megnézzük az ottani ábrát, látjuk, hogy igen, a forró univerzum udején a korai csillagoknak nem volt bolygójuk, mert nem volt miből, hogy létrejöjjenek. Aztán, amikor legyártották a korai csillagkorszakban a szén-nitrogén-oxigént, mert lényegében a perős rendszer szerint haladtak, ugye a mágikus atommagok továbbépülésével, akkor már az első generációs csillagokban a szén-nitrogén-oxigén jelen volt, és azokból a megfelelő kristályok létrejöhettek, víz kristályai, azt, amit jégnek nevezünk, aztán ammónia, metánnak a kristályai, és ezekből idealizált esetben egy ilyen korai bolygórendszer, ebből is jó sokat lát most az űrszondáknak egy része, aztán megint lezajlik egy megfelelő következő perősre gyártó, ugye nátrium, alumínium, magnézium, szilíciumot legyártó, akkor már van arra is nyersanyag, hogy a következő, mindjárt sorra kerül korszakban, ezek a kőzet alkotó ásványok is létrejöjjenek, tehát nem véletlen, hogy a miénk már egy ilyen, hát mondjuk harmadik csillagkorszakbeli bolygórendszer, nem véletlen, hogy sok ilyet látunk ugye a távoli csillagok körül, és akkor nézzük meg most már azt a bizonyos Lévis-Barsai modellt, ami a naprendszer keletkezését fókuszba állította. Itt megint a körülöttünk és bennünk lévő rendszernek a szerveződése szerint két csoportra oszlik, és hát ez az, amit az ábrán is láttunk, hogy a bolygórendszer az lényegében az ásványkészletekből jöhet létre, mert van minek összeütköznie. Gáz nem csomósodik bolygó mennyiségben, tehát nézzük meg, hogy ez a bizonyos Lévis-Barsai modell hogyan vezeti le az ásványokat. Hát ezt az ásványsorozatot az általános képletben, a nap körül összegyűlő gázködben, illetve a nagyon közeliben, ezt lényegében a bolygórendszer kiépülésének a modelljében használjuk föl, tehát párhuzamosan fejlődő ásványrendszer alkotja a bolygórendszer. És hát ténylegesen Lévis és Barsai kb. 30-40 évvel ezelőtt készítették el ezt a modellt, amiben a naprendszerben szereplő fő ásványoknak a nyomás görbéjét elmetszették a szoláris köddel, és lényegében megkapták azokat a legfontosabb ásványtípusokat, amelyek adott naptávolságban, adott hőmérsékleti tartományban, itt van valahol fönn a nap, 6000 Kelvin, és hát itt megyünk kifelé, egészen a külső naprendszerig, és a megfelelő tartományban, a megfelelő ásványokból átlagolták a bolygótesteknek az összetételét, ezt mutatja a következő diagram, és ténylegesen megtaláljuk azokat a jégkristályokat is, meg a metán-ammónia kristályokat is, amik a naprendszerben a illó elemeket képviselik, de hát megvannak a bolygókban, de ott már nem ásványok. Viszont azt is látjuk, hogy abban a távolságban, ahol elkezd kristályosodni a kisbolygók után a Jupiter, nem véletlen, hogy a H2O-nak a kristályosodás tartományában a legnagyobb bolygó, és hát kívül is ezek keletkeznek, ahogy ezt az előzőekben láttuk a modellekből. Tehát lényegében a naprendszernek a keletkezésére nagyon jól tudtuk ezt az előző modellt használni. De menjünk egy kicsit tovább, mert hát ha valamit még mond nekünk ez a rendszer. Tudjuk, ha tovább bontjuk azt, most egy kicsit részletezzük a szöveti elemzést, akkor látjuk, hogy lényegében azért tudományága különböző szétbontási rendszereket hoztak létre, amelyek együtt vannak. Ahol lehet látni, hogy a talajban ezek a folyamatok, ezek a szerkezeti hierarchiák, az állandóságoknak ez a párhuzamosan jelenlévő szétszedési sorozata. Mind egyszerre van jelen. Hát mondjuk mágneses mérések azok is voltak mással kapcsolatban. Van ásványtani, van kémiai, és van mikrobiális is. És hát ez azért érdekes, mert ugye a következőben, most már újra fölidézzük, egymás mellé téve a csillagkorszakat, látjuk azt, hogy már korábbi csillagkorszakban is volt szén, nitrogén, oxigén, ugye oxigén, nitrogén, szén, hidrogén változata. Tehát jelen voltak a legfontosabb építőkövei az életnek, tehát nem lenne esetleg meglepő, ha az élet lehetősége már ebben a korábbi csillagkorszakban jelen van, mert hiszen az építőkockák és kis mennyiségben, ugye már vannak gyorsan termelő csillagok, tehát kicsi mennyiségben már a magasabb rendszer mellett is megvoltak, tehát van lehetőség arra, és mindjárt látni fogjuk, hogy ez mérhető is, van lehetőség arra, hogy bizonyos szereplők a CNO rendszerből korábban megjelenjenek. És hát ha megnézzük az utolsó diagramot, amelyik már egy közös publikációnkból való, amit Polgári Mártával és Gyolai Ildikóval együtt készítettünk, ez éppen azt mutatja be, hogy a nap előtti korszakban jelenlévő szerkezeti hierarchia és a nap utáni korszakban jelenlévő anyagszerkezeti hierarchia milyen szereplőket tartalmaz, de miért? Hát itt van szerepe a szoláris ködnek, hiszen itt van az előző diagramunk, 2000 Kelvin, 50 Kelvin. A napkörüli szoláris köd az csak részben melegedett föl, ahogy együtt forog a mágneses csatolás miatt a nappal, a külső zónában elég hűvös marad ahhoz, hogy jégkristályok is, ammónia, metán, stb. És a velük együtt jelenlévő alacsony hőmérsékleten stabil anyagok is megmaradhassanak. Tehát semmi akadály nincs annak, hogyha, és hát akkor itt most látjuk azt, hogyha valamilyen korábbi szereplő, hogyha azokban esetleg az életnek a korábbi szereplői a CNOH rendszerből jelen voltak, azok a külső naprendszerben túlélhettek, ezért amikor az újabb fölmelegedés utáni lehűlés jelen volt, megtalálhatjuk ezeket, mint ahogy úgy tűnik, hogy bizonyos szereplőket meg is találtunk, az élővilág szereplőit ezekben a külső naprendszerbeli, nyilván alacsonyabb hierarchia szinten is dokumentálható, mert hiszen az izotópokat is majd bele lehet vonni a vizsgálatokba, és hát éppen itt jön a szerkezeti hierarchia lényege, hogy tehát a szerkezeti hierarchiának minden egyes emeletén illeszteni kell a rendszert ahhoz a világhoz, amiben keletkeztetjük a következő szereplőket, mert hiszen a magas szintű szereplők mind tartalmazzák az alacsonyabb szintű szereplőket, ahogy ezt a két diagrammal előbb is láttuk, tehát igazából itt látszik, hogy milyen fontos volt a pedoszférával kezdeni, ahol a sokféle szerkezeti hierarchia együtt van a talajban, és ez majd a későbbiekben a naprendszer vizsgálatában lehetséges, hogy kiterjeszthető más korábbi korszakokra is. Ezért tehát a naprendszer keletkezésében a vízjég, a metánjég és az ammóniajég és más könnyű illóelemekből képzett kristályok fontos szerepet játszottak, egyrészt azért, mert a Jupiternek, a Szaturnusznak, Uranus, Neptunusnak, az óriás bolygóknak a szerepét bemutatták, vagy tehát ez a tartomány mutat arra, hogy ez az ősi, egyébként szintén a deutérium-hidrogén arányból látszott, hogy a Föld esetében ugye a földihez képest sokkal kisebb volt a deutérium arány a Jupiternél, meg a Szaturnusznál, a Szaturnusz, Uránusz, Neptunusznál, most mondtanál nem emlékszem a diagramra, tehát ott is van eltérés, viszont a kisbolygók esetében ugyanazon az emeleten volt, mint a Föld esetében, tehát a keveredés ilyen értelemben egyszerre értelmezendő ezeken a különböző hierarchia szinteken, ezzel tehát azt látjuk, hogy a vízjég fontos szerepet játszott a naprendszerkedésen, a bolygószinten és az ásvány, illetve a még mélyebb hierarchia szinteken. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott Bérci Szaniszló, a vízjég szerepe a naprendszer kémiai modelljében. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.